Magasztalva legyen az Úr neve azért a kiváltságért, hogy ma is ismét itt lehetünk, hogy meghallgassuk az ő drága és szent szavát. Miközben az utolsó éneket énekeltük, eszembe jutott még az a gondolat, milyen gyakran és milyen gyorsan mondjuk azt, hogy Uram, kész vagyok szolgálni téged, mindent megtenni érted élni, és így tovább. De amikor a gyakorlatról van szó, arról, hogy az ige cselekvőjévé váljunk, akkor van egy bizonyos távolság az ajkunk vallomása és a tett között. Bárcsak megajándékozna Isten valóban kegyelemmel, hogy az utolsó oly rövid időt, ami még hátra van, ami nekünk még hátra van, vagy rendelkezésünkre áll, valóban az ő rendelkezésére bocsássuk. És ahogy Pál apostol mondhatja, most már nem élek többé, de nem én, most már élek többé, de nem én, hanem Krisztus él én bennem. És azt, amit most még élek, azt Isten fiának hitébe élem, hogy ez egyszerűen így lehetne, így lenne. Én hiszem, hogy minél tovább, annál inkább az Úr ki fogja munkálni bennünk mindazt, amit látni akar bennünk. Mert senki sem vehet magának valamit, ha csak nem ajándékozza meg Isten kegyelemből. Ma délelőtt is szeretnék mindenkit üdvözölni az Úr drága nevében. Szeretném tudni, hogy kik vannak közöttünk először ezen a hét végén. Láthatnám a kezüket, vagy felállnának. Ki van itt először ezen a hét végén? Álljatok kérem mégis fel. Nagyon szép. Isten áldjon meg benneteket. Szívből üdvözlünk. Igen, az Úr áldjon meg benneteket. Amen. Mi örülünk, teljes szívünkből örülünk, ahogy a tegnap este már mondtam, különösen afelett, hogy az ajtók megnyílnak, a határok megnyílnak, és amint tegnap, amikor Genfből Frankfurton keresztül Düsseldorfba repültem, olvastam a különböző újságokban, amikor az egyikben tényleg azt írták, Bush úr magával vett egy darabot a berlini falból, hogy átadja Gorbacsovnak, hogy emlékeztesse őt arra, hogy az már elég sokáig állt. És látjátok egyszerűen, hogy a dolgok hogyan alakulnak, és ahogy tegnap este már mondtam, nem elég, hogy megfigyeljük azt, ami most történik, és profitai módon formát ölt. Ki kell használnunk ezeket az időket, mert amikor minden elérte azt a pontot, amikor már nem lehet vásárolni, nem lehet eladni, nem lehet prédikálni, és így tovább, akkor már túl késő van. Most kell kivásárolnunk az időt. És ehhez határozottan, hogy megajándékoz Isten az Úr kegyelemmel. Szeretném ma is folytatni az ige szemléletmódját, amint tudjátok, az ige hirdetője beszélhet példázatokról. Beszélhetnénk ma reggel a tékozló fiúról. Lehetne beszélni arról, hogy egy nőnek volt 10 fillérje, egyet elvesztett, és addig kereste, amíg a fillér meg nem került, vagy amíg meg nem találta. Tulajdonképpen nagyon sok példabeszédről lehetne beszélni, és kihasználni velük az időt. A kérdés ennél fogva csak az lenne, ha Istennek módjába lenne átadni azt, amit át akar adni ebben az annyira fontos és komoly időszakban. Példázatok, konkrétan a Máté 13-ban elolvashatjuk, és szeretnék legalább egy verset felolvasni belőle, amely nagyszerűen betekintést nyújt nekünk abba, hogy egy versben ugyanis két szó vagy két szófogalom szerepel, egyrészt példázat, és másrészt, vagy közvetlenül a második versben, aztán a titokzatosságokról van szó. Felolvasom ehhez a Máté evangélium 13. fejezetének 10. és 11. verseit, Máté evangéliuma 13. fejezetének 10 és 11. versei. Ekkor a tanítványok odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle, miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt, nektek adatot, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait, de nekik nem adatott meg. A példázatokban a mennyország titkai voltak tartalmazva, az összes többiek csak a példázatokat hallották, de nem tudták meg a mennyek országának titkait, amelyeket azok a titkok tartalmaztak. És maga az Úr azonnal megadta a magyarázatot, hivatkozva az Ézsaiás prófétára, és így a 12. versben ez van megírva, mert akinek van, annak adatik úgy, hogy bősége legyen, akinek pedig nincs, attól elvétetik az is, amije van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látó szemmel mégsem látnak, és halló füllel mégsem hallanak, és nem értik meg. Így teljesedik be rajtuk Ézsaiás proféciája. Észrevettétek-e, hogy miről van szó? Így beteljesedik rajtuk Ézsaiás proféciája, amely azt mondja, mindig hallani fogtok, de mégsem fogjátok megérteni, és mindig látni fogtok, és mégsem fogjátok észrevenni, mert ennek a népnek a szíve eltompult, fülük eltompult a hallásra, és szemüket is bezárták, hogy ne lássanak a szemükkel, és ne halljanak a fülükkel, és ne jussanak értelemre a szívükkel, hogy megtérjenek, hogy meggyógyíthatnám őket. Az Úr példázatokban szólt, hogy beteljesedjék az írás, de ezekben a példázatokban a mennyek országának titkai voltak elrejtve. Példázatokba voltak beburkolva. Később pedig valószínűleg János evangéliumában utána olvasható, valószínűleg a 16. fejezetben, ahol aztán azt mondja, már nem beszélt hozzájuk többé példabeszédekben. János 16. fejezete, 25. verse. Ezeket példabeszédekben mondtam nektek, de eljön az óra, amikor nem beszélek többi példabeszédekben. Megértettük-e ezt? Eljön az óra, amikor már nem fogom többé becsomagolni, eltakarni a dolgokat, hogy ne lehessen látni őket. Eljön az óra, amikor már nem példázatokban fogok beszélni hozzátok, hanem szabadon és nyíltan fogok szólni hozzátok. Az Efézusi levélből szeretnék felolvasni az első fejezetből, Efézusiakhoz írt levél első fejezetéből a 17. verset, a mi Urunk Jézus Krisztusunk Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás szellemét azáltal, hogy felismeritek őt magát, és adjon szíveteknek megvilágosodott szemeket. Megfigyeltétek-e? Ézsaiás proféta azt mondta, látó szemmel nem látnak, halló fülekkel nem hallanak, nincs megértésük, nincs kinyilatkoztatásuk, nincs hozzáférésük a szívükben. A hívők esetében azonban ez másképp van. Számukra a kinyilatkoztatás szelleme, a bölcsesség, az isteni bölcsesség, a valódi kinyilatkoztatás a Szent Szellem által Nem azt, amit egy ember akar mondani, hanem amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. A korintusiakhoz azt írja Pál apostol, nem emberi bölcsességgel szólunk, hanem ahogy a Szellem tanítja őket, úgy szólunk. Isten országa nem az értelem országa. Ez egy olyan birodalom, amelyet a Szent Szellem áthat, irányít, formál és vezet. És mindazok, akiket Isten Szelleme vezet, azok Isten gyermekei. És az Isten Szelleme elvezet minden igazságra. Szeretteim, nem hiszem, hogy ma reggel a megtérésről kell beszélnünk. Én úgy hiszem, hogy megtértünk az Úrhoz. Azt hiszem, ma folytathatjuk, akár csak a tegnap este volt, hogy a profitai ígét a gyertyatartóra helyezzük számunkra, nekünk hívőké letteknek, hogy még jobban, még alaposabban felismerjük azt az időt, amelyben élünk, hogy minden oldalról a Szentírás alapján megvilágítsuk, hogy mi is történik most valójában. Mert nagyon rövid időn belül mindennek vége lesz. És ha valaha is volt egy olyan időszak, amelyben meg kell nyílnunk az Úr előtt, és arra kell kérnünk őt, hogy adjon nekünk megvilágosodott szívű szemeket, akkor ez most van. És kinyilatkoztatást a Szent Szellem által. A második Péter első fejezetének 19. versében még mindig az áll írva, és annál szilárdabban áll tehát bennünk a profétai íge, amely a mi birtokunkban van, és jól teszitek, ha odafigyeltek rá, mint a világosságra, amely sötét helyen világít, amíg a teljes nap fel nem hajnalodik, és a hajnalcsillag fel nem kell a szívetekben. A profétai ige. Nem tudjuk elég gyakran hangoztatni, hogy most egy profétai korszakban élünk. Ezzel pedig azt akarjuk kifejezésre juttatni, hogy a mi nemzedékünkben beteljesedik a bibliai profécia, és a Szentírást kell kutatnunk, hogy lássuk és kiolvassuk belőle ennek a fejlődését, vagy előrehaladását. Milyen közel kerültünk a véghez. Ismételten azt szeretném mondani, hogy ezen a helyen nincs helye a politikának. És mégis vannak dolgok, amelyek egyszerűen összefonódnak egymásba, és meg kell említeni őket. Isten szeretett népére, Izraelre vagyunk tekintettel, néha belső fájdalommal, különösen ezzel kapcsolatban, amikor megállapítjátok, hogy mennyire szoronganak, hogy a pápa elismerje őket. Nem tudom, hogyan tudjátok mindannyian követni az ilyen dolgokat, és mi zajlik le a ti elmétekben vagy szívetekben, de én nagyon közelről figyelem ezeket a dolgokat, és miért? Meg akarom mondani nektek. A Dániel proféta könyvében áll írva, hogy ez a férfi szövetséget fog kötni Izraellel. Manapság azt mondanánk, hogy diplomáciai kapcsolatokat fog létesíteni velük. És különösen akkor, amikor a pápa, mint a zsidók fő ellensége, a római zsinagógában úgy ünnepeltette magát, mint maga a Mesiás, és a 150. Zsoltárt énekelték, mindig az volt a fő kérdés, hogy politikailag is el legyenek ismerve. A dolgok úton vannak, és már ma megmondom nektek, a mennyasszony gyülekezet elragadtatása és a Vatikán és Izrael közötti szövetség megkötése nagyon szorosan egybeesik. Ma nincs időnk arra, hogy belemerünk a profétai ígébe, de én tudom, hogy mit mondok, és amit mondok, az Isten ígéje szerint van. Nekünk tényleg figyelnünk kell a fejlődés minden fázisára napjainkban. Glenn úr hamarosan Izraelben lesz, hogy képviselje az ügyét. Egyáltalán nem akarok ebben részletesen belemenni, hadd térjünk rá az ige szemlélődésére, amely ma minket érint, vagy segíthet abban, hogy egy átfogó képet kapjunk, és ezt szeretnénk újra és újra hangsúlyozni. Nem egyoldalúan, hanem azért, hogy átfogó képet kapjunk arról, ami most aktuális. És én fenntartom azt, hogy nincs tájékoztottabb nép ezekben a napokban, mint Isten népe. Mert ott, ahol nincs isteni kinyilatkoztatás, az emberek sötétben tapogatóznak, fejtörést okoznak nekik a dolgok. Ők találgatnak, de ott, ahol a profétai ige helyet kapott, és a Szent Szellem által kinyilatkoztatott, ott fényes világossággá vált, amely egy sötét helyen ragyog. Szeretném újra együtt elolvasni az Ó és Új Szövetséget, mert az Úr adta nekem így, és nem tehetem másképp. Hadd menjünk az Ámos második fejezetéhez, Ámos második fejezetének 11. verséhez. Hányan hiszik, hogy az Ószövetség is Isten ígéje? Ámen, ámen, de minden bizonnyal, de egészen határozottan, ámen. Ámos második fejezete a 11. verstől kezdődően azzal írva, és elrendeltem a ti fiaitok közül néhányat prófétává, és a ti ifjaitok közül nazarénusokká, ezek Istennek szenteltek, vagy nem így van-e ti Izrael fiai? Így hangzik az Úr kijelentése. De ti bort adtatok inni a nazarénusoknak, és szigorúan megparancsoltátok a prófétáknak, mondván, ti nem prófétálhattok. Az Úr így ítélte meg a helyzetet, és hiddétek el nekem, ezen semmi sem változott meg mind e mai napig. Az emberek mindig olyanok maradnak, amilyenek, de Isten is Isten marad. Csak azok, akik az ő oldalára állnak, fogják meghallani az ő szavát, elfogadják és hálásak lesznek. Ti vagytok azok, akik szigorúan megtiltottátok a prófétáknak, ti nem beszélhettek prófétai módon. Amennyiben egy proféta nem beszélhet többé prófétikusan, ja, akkor mi legyen még a mondani valója? Hiszen pontosan ez a feladata, éppen ezért van a helyszínen. Egy prédikátor azért van ott, hogy prédikáljon. Egy evangélista azért, hogy evangélizáljon. Egy tanító, hogy tanítson. Egy pásztor, hogy vigyázzon a juhokra. De egy proféta azért van, hogy Isten beszélhessen, és kinyilatkoztathassa magát rajta keresztül. Igen, azt mondja, amit Isten mondani akar. Ezt egy proféta száján keresztül akarja elmondani. Van egy második ige szakasz az Ámos 7. fejezetében, Ámos 7. fejezetéből a 12. vers. Itt azt látjuk, hogy mit tesznek egy profétával. Ekkor Ámos 7.12. Ekkor Amáciás így szólt Ámoshoz. Látnak, kelj fel, menekülj Júda földjére, egyed ott meg a kenyeredet, és ott profétálj. De Bételben nem szabad többé profétaként megjelenned, mert Bétel egy királyi szentély, és királyi rezidencia. Szép érvelés. Pontosan ott, a legmagasabb helyen, ahol végül is helyén való volt. Az olyan proféták, mint például Ijés és mások, az egész néphez el lettek küldve, és kénytelenek voltak a legmagasabb helyen hirdetni azt, amit Isten mondott nekik, hogy hirdessék. És most felszólítják a prófétát a távozásra, mert az a hely, ahol hirdetni és ismertetni kezdte azt, amit Isten parancsolt neki, nem felelt meg ennek a királyi háznak. Ezután így folytatódik, akkor Ámosz így válaszolt Amaziának: én nem vagyok proféta, és nem vagyok tagja vagy tanítványa egy proféta iskolának, hanem egy pásztor vagyok, és eperfa fügét termesztek. Nagyon szép. Nem proféta, gyermekkorától fogva, ahogy Jeremiásnál olvassuk, még mielőtt az anyaméhben megformáltalak volna, profétává rendeltelek el téged a nemzetek számára, és felszenteltelek téged. Itt találunk egy embert, aki később lett elrendelve és felszentelve erre a szolgálatra, és ő megadja a mentségét, és azt mondja: én egyáltalán nem vagyok proféta, nem a proféták iskolájából származom, én eperfüge termesztéssel foglalkozom, és aztán még azt is mondja: de az Úr volt az, aki elvett engem a nyáj mögül, és az Úr parancsolta nekem. Eredj el, és lép fel profétaként az én népem Izrael ellen. Vannak olyan emberek, akik eleve erre hivatottak, vannak mások, akiket aztán az Úr nevez ki, és őket maga az Úr veszi el előző helyükről. Eliseus szántott, amikor el lett hívva, bárhol is voltak, ez nem számított. Amikor Isten beszélni akar, talált valakit, akin keresztül beszélheted, hogy el tudja mondani, amit kellett mondania. A 16. versben az áll: és most halld meg az Úr szavát, mivel azt mondod, hogy nem léphetek fel prófétaként Izrael ellen, és nem prédikálhatok Izsák háza ellen. Ezért így szól ellened az Úr: a te feleséged parázna lesz a városban, fiaid és lányaid kard által esnek el, és földedet, az a szántóföldedet mérőpálcával osztják fel, te magad pedig egy tisztátalan földön halsz meg, és Izraelnek fogságba vagy szemüzetésbe kell mennie az ő földjéről. Szeretteim, a dolog nagyon komoly, amikor Isten elküld valakit, akit ő maga nevez ki prófétának. Mi tudjuk, hogy az Úr konkrétan a Máté 24-ben beszélt erről, hogy az utolsó napokban sok hamis proféta és sok hamis Krisztusok fognak fellépni. De ugyanaz az Úr azt az ígéretet is adta, hogy egy proféta fog eljönni, mielőtt az Úr nagy és rettenetes napja elérkezik a földre. És hogy Istennek szüksége volt valakire ebben a prófétai korszakban, akin keresztül szólott, az mindannyiunk számára világos. Egy prédikátornak, egy evangélistának megvan a maga helye, és mindenki töltse be jól az ő szolgálatát, és végezze a szolgálatot Isten akarata és jó akarata szerint. De az evangélista nem veheti át egy proféta helyét, ahogyan a proféta sem veheti át az evangélista helyét. Mindegyikük azon a területen, abban a feladatban, amelyet Isten rájuk bízott. Az új szövetségi gyülekezetben két, legfeljebb három prófétának kellett felszólnia, így írta ezt Pál apostol a korintusiaknak. És nagyon hálás vagyunk Istennek, hogy a korintusi gyülekezetben, Efézussal ellentétben néhány dolog összekuszálódott. Isten embere tehát írásban hagyta meg ezeket a bibliai rendelkezéseket, hogy szellemi útmutatással rendelkezhessünk. Az első korintusi levél 14. fejezetének 29. versétől az áll: a proféták szintén csak ketten vagy hárman jussanak szóhoz, a többiek pedig döntsenek a véleményüket afelől. Nagyon világos. Nem igényel értelmezést, a proféták ugyancsak ketten vagy hárman jussanak szóhoz. Az új szövetségi proféták nem olyan emberek, akik csak jövendőlnek dolgokat, hanem akik felismerhetik, és osztályozhatják a proféták által kinyilatkoztatás útján megjövendölt ígét, hogy szellemi eligazodásuk legyen. Hiszen minden előre meg lett mondva, így van megírva a zsidókhoz írt levél első fejezetében. Isten a múltban sokféleképpen szólt az atyákhoz, a proféták által, a napok végén pedig az ő fiában. Igen, a fiúban nem csak beszélt, a fiúban ő maga megadta a választ, és emberré lett az emberiségért, hogy az emberiséget visszavezesse az isteni állapotba. Ő, aki Isten alakjában volt, emberré lett, hogy az emberiséget visszavezesse az isteni állapotba. Az Isten fiává lett, hogy Isten fiaivá és leányaivá tegyen minket. Micsoda isteni terv, és milyen dicsőséges, hogy mi nem csak látjuk ezt a tervet, és nem csak felismerjük, hanem kegyelemből valóban részesei lehetünk ennek az isteni tervnek. Újjászületve egy élő reménységre, amelyet Isten fiaiként és leányaként magunkban hordozunk. És felkiálthatunk János apostollal együtt, még nem lett nyilvánvalóvá téve, hogy mik leszünk. De amikor ez nyilvánvalóvá lesz, akkor olyanok leszünk, mint ő, mert meg fogjuk őt látni olyannak, amilyen. A Jézus Krisztus visszajövetele nem lesz valami szellemi jellegű esemény. Ugyanaz a Jézus, aki felvétetett a mennybe, ugyanúgy fog visszajönni, ugyanazon a módon, ahogy felment, mi pedig átváltozunk, és a Krisztusban lévő elaludtakkal, akik előbb feltámadnak, ugyanakkor elragadtatunk az Úr elébe, és aztán az Úrral leszünk örökké. Szeretteim, ezen a helyen hiszünk Isten igéjében, ahogy az meg van írva. És hiszük, hogy Isten szó szerint beteljesíti minden egyes szavát. Amikor meg van írva, hogy Isten előhozza azokat, akik már elaludtak Krisztussal együtt, akkor majd elő fogja hozni őket. Ha meg van írva, hogy a halottak támadnak fel először, akkor ők támadnak fel először. Amikor meg van írva, azután mi, akik élünk és megmaradtunk, át fogunk változni, akkor át leszünk változtatva, mert Isten igéje ezt így mondja. És amikor megvan írva, hogy egyszerre fogunk feléje elragadtatni, akkor a találkozás helye nem Arizonában van, akkor a találkozás helye nem a Szovjetunióban, vagy a Szövetségi Köztársaságban van, akkor a mennyasszony és a vőlegény találkozó helye a levegő égben van. És akkor együtt megyünk a bárány menyegzői vacsorájára. Ez a Szentírás, ezt tanítja Isten igéje. Minden más egyéb csak a képzelet szüleménye. De még tovább folytatódik itt az első Korintusi levél 14. fejezetének 30. versében. De ha egy másiknak, aki még ott ül, adatik egy kinyilatkoztatás, akkor az első maradjon csendben. Milyen csodálatos igeszó! Ma teljesen egyedül vagyunk itt magunk között. Tegyük fel, hogy az üdvösség isteni tanácshatározatának eme előadása során egy pont nem jutna érvényességre, és Isten szelleme ragaszkodna ahhoz, hogy ez a pont még megvilágosodjék. Akkor rossz testvér, amennyiben a szellem kinyilatkoztatásában részesül, vagy egy másik testvér felállhat, előállhat, hogy megvilágítsa ezt a pontot, amely nem lett eléggé megvilágítva az imént kapott kinyilatkoztatás által. Amen. Halleluja. Ezt mondja itt Isten igéje. Én szeretném, ha ez az állapot hamarosan bekövetkezne itt közöttünk. Mert nem minden adatik meg egynek. Isten elosztotta a dolgot, és ezért hálásak vagyunk. Most elérkeztünk egy nagyon fontos kijelentéshez a 31. versben. Mert mindnyájan felléphettek egymás után, mint profétai szónokok, hogy mindenki tanítást kapjon, és mindenki intést kapjon, és a profitai szellemek valóban engedelmeskednek a profitáknak. Itt nem csak Isten szelleméről van szó, hanem a profitai szellemekről, a profitaság szelleméről, amely sokféleképpen megnyilvánul. Itt a 12. fejezetben, az 1. Korintus 12-ben ezt elolvashatjuk. A szellem kinyilatkoztatása azonban mindenkinek a közjó érdekében adatik. 1. Korintus 12. 7. verse. Itt a profétai szellemekről van szó. Az üdvösség történetnek valóban van egy profitai része, amely olyan átfogó, és amely minden oldalról meg kell legyen világítva. Profitai szellemek, nem evangelizáló szellemek, nem tanító szellemek, vagy pásztor szellemek, hanem ahogy itt írva van, és a proféták szellemei alá vannak vetve, vagy engedelmeskednek a profitáknak. Nem tudom, mennyit tudtok ti ezzel jelenleg kezdeni. Én szeretnék tovább olvasni, és pedig a Jelenések könyve 22. fejezetéből, hogy nagyon világosan felmutassam nektek a Szentírásból, tévedhetetlenül megmutassam, hogy ez a kifejezés kifejezetten a profétai részre a Szentírásban van alkalmazva. Jelenések 22. a 6. vers. Akkor azt mondta nekem, ezek a szavak megbízhatóak és igazak, és az Úr a profétai szellemek Istene. Észrevettük-e? Én a Szentírásból olvasok, nem kívülről mondom, a Szentírásból olvastam. Ezek a szavak megbízhatóak és igazak, és az Úr a proféták szellemeinek Istene elküldte angyalát, hogy megmutassa szolgáinak, aminek rövidesen meg kell történnie. Amikor Isten szelleme eljön egyikre vagy a másikra, hogy kinyilatkoztassa a profétai részt, akkor az Isten közvetlen cselekedete. Akkor nem csak egy evangelizációs prédikáció hangzik el, hanem maga Isten jut szóhoz. Ekkor a szellem emberek száján keresztül szól, hogy kifejtse a profétai részt, és hogy betekintést és áttekintést adjon Isten népének. De még tovább megy ezzel a profitai szellemek kifejezéssel, a Jézus Krisztus tanúságtételével kapcsolatban. Jelenések könyve 19. fejezete, a 9. vers utolsó szavai, majd a 10. vers, Jelenések könyve 9. vers utolsó mondata, majd a 10. vers. Ezek Isten igazságos szavai. Akkor leborultam a lábaihoz, hogy imádjam őt, de ő azt mondta nekem, ne tedd, én csak egy szolgatársad vagyok neked és a testvéreidnek, akiknek megvan a bizonságtételük Jézusról. Istent imád, mert a Jézus bizonságtétele ugyan ez a profécia szelleme, vagy a profécia szelleme a fordítástól függően. Mi tudjuk, hogy mi van itt vélve. János a Patmos szigetére került, vagy oda lett száműzve. Miért? Isten igéjéért és Jézus bizonságtételéért. Ez áll írva az 1. fejezetben. Semmi más értelme és célja nem volt. Üldözés ide, vagy üldözés oda. Számüzetés ide, vagy számüzetés oda. Istennek ezzel is megvolt egy célja. Időnként mi azt gondolhatjuk, muszáj ennek így történnie. Hagyjuk, hogy Isten lépjen akcióba és cselekedjen. Ő mindent a legjobbra fordít. Amint tudjátok, néhány évvel ezelőtt egy hetet töltöttem a Patmos szigetén, és ott ültem az egyetlen barlangban, egy más barlang nem lehetett ott, ahol János járt, és elolvastam ott a jelenések könyvét, már elfelejtettem, hogy hányszor olvastam újra és újra a jelenéseket. És én mondom nektek, hálás voltam Istennek a napok végén a világosságért, a megvilágosodásért, mindazért, amivel Isten megajándékozott. Vannak olyan pillanatok egy hívő ember életében, amelyek fontosabbnak tűnnek, mint mások. Vannak napok és órák, vannak élmények, amelyeket egyszerűen nem lehet elfelejteni. Nem mintha ez egy hely lenne, de különösen akkor, ha megnyitjátok magatokat az Úr előtt, és megengeditek, hogy belsőleg a kinyilatkoztatás kinyilatkoztatássá váljon. Itt a kinyilatkoztatás feketén-fehéren van megírva. Ez nem elég. Ez ki kell legyen nyilatkoztatva mindenkinek a szellem által. A kinyilatkoztatásnak kinyilatkoztatássá kell válnia, és akkor világosság lesz körülöttünk. A Jézus bizonságtétele, a jövendőlé szelleme, a profécia szelleme. Azt hallottuk, hogy a szellemek a profétáknak vannak alárendelve, és természetesen, hogy a proféták is a szellemeknek vannak alárendelve, máskülönben Isten egyáltalán nem tudná ezt megtenni. Istennek nincs szüksége arra, hogy az emberek engedelmeskedjenek neki. Negyedik eset. Neki olyan emberekre van szüksége, akik alárendelik magukat neki. És Isten pontosan tudja, hogy mit tesz, és kit vesz igénybe magának, kinek a közvetítésével beszélhet ő maga. Ő egész pontosan tudja, ezen keresztül bemutathatom a saját gondolataimat. Beszélhetek rajta keresztül. Neki nincs saját programja, így volt ez az összes profétával, azokkal az emberekkel, akiket Isten küldött el. Visszatérve a tegnap estéhez, és kapcsolódva az imént olvasott igéhez, a profécia szelleméről és Jézus tanúságtételéről, hadd menjünk a jelenések könyve 12. fejezetéhez. Már most megérkeztünk ide, jelenések könyve 12. része, a 17. versben ez áll. Ekkor a sárkány felbőszült az asszony ellen, és elment, hogy háborút indítson az ő többi magjával, akik megtartják Isten parancsolatait, és Jézus bizonságtételével rendelkeznek. Azt olvastuk, a Jézusról szóló bizonságtétel a profécia szelleme. Tehát kell, hogy legyenek olyan emberek, akik a Jézus Krisztus ugyanazon bizonságtételét kapják meg. Következetesen a profécia szellemének aktívnak kell lennie a gyülekezetben az utolsó napokban. A gyülekezet a kinyilatkoztatáson alapul, összekötve a Jézus Krisztusban vetett hithez. Mit mondott akkor az Úr? Ezt nem hús és vér nyilatkoztatta ki neked, hanem az én mennyei atyám. A kezdettől fogva Jézus Krisztus kinyilatkoztatása a Szent Szellem által. Így megy ez egészen a befejezésig. Mit ír Pál apostol a korintusiaknak? A természetes ember nem érzékeli a szellem dolgait. Ez a szellem által kell kinyilatkoztatva legyen. Az embereknek megvan a bizonságtételük Jézusról, és kik ők? Azok, akik megértették, vagy elfogadták a profétai szolgálatot, és ezzel Isten oldalára álltak ebben a nemzedékben. Mert csak azok, akik felismerik, és abban foglalatosak, amit Isten erre az időre elrendelt, és amit most tesz, csak azok részesülhetnek abban, amit Isten végez. Azok, akik nem tartanak lépést vele, nem részesülhetnek belőle. Ez nem csak ma van így, ez mindig is így volt. Lehet, hogy ez valakinek keménynek hangzik, de ez nem olyan kemény. Aki keresztelő János idejében elment az ő szolgálata mellett, Anélkül, hogy figyelembe vette volna azt, az elment anélkül, hogy figyelembe vette volna Isten dobokkal és trombitákkal, zsoltárok éneklésével, orgonajátékkal és bármi mással, ami ezzel együtt jár. Megértettük ezt? Aki Jézus Krisztus idejében elment ő mellette, anélkül, hogy figyelembe vette volna őt, és azt mondta, nem akarjuk, hogy ez uralkodjon rajtunk, és így tovább, hiszen ez elment amellett, amit Isten cselekedett. Másmond nem az volt a kérdés, hogy az emberek csatlakozni akarnak-e hozzá, vagy sem. Ez egy életbevágó kérdés volt. Élet és halál kérdése volt, a létről vagy a nem létről. Mindazok, akik kegyelmet találtak Isten előtt, minden alkalommal felismerték az isteni meglátogatás időpontját. És akik nem ismerték fel azt az időt, amelyet Isten kegyelemből adott, annak el kellett viselnie az ítéletet, amely azokat sújtotta, akik nem fogadták el a kegyelmet. Tehát itt is ismét a Jézus Krisztusról szóló tanúságtétel. És én azt hiszem, hogy valóban a Szent Szellem az, aki a bibliai proféciákhoz kapcsolódva megajándékoz bennünket, mint Isten népét, isteni megvilágosodással ezekben a napokban, és ez, hogy a profitai szó is ragyogó fényben tündököljön. Mennyire hálásak vagyunk Istennek Jézus Krisztus kinyilatkoztatásáért. És itt is szintén megvan írva, senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr, csak a Szent Szellem által. Így van ez mind a mai napig. Sokan el tudnak ismételni egy dolgot, de önmaguktól, belső meggyőződésből csak akkor tudjátok megtenni, ha azt valóban a Szent Szellem kinyilatkoztatta nektek. És akkor tudod, hogy az Ószövetségi Jávéja az Újszövetségi Jézusa. Halleluja! Akkor ezt isteni kinyilatkoztatásból tudod. És akkor jöhet a pápa és az ördög, jöhetnek az összes emberek, még akkor is, ha nem tudod megmagyarázni. A szíved mélyén tudod ezt. A kinyilatkoztatás egy isteni szubstancia, alapanyag, de hiszen nem egy olyan dolog, amit mi beképzelünk magunknak, hanem egy valóságos szubstancia a kegyelem által. Minden a kinyilatkoztatáson alapul. A Szellem mindent átkutat, még az Istenség mélységeit is, még ma is. És az emberek törtik a fejüket, hogyan lehet Isten egy, vagy hogyan kell egynek lenni, és hogyan lehet mégis három, és hogyan van a mennyben, és hogyan van egyidejűleg a földön, és hogyan imádkozik itt, és hogyan válaszol ott, és itt tovább. Ezen egyáltalán nem törjük a fejünket, szívünkben újongunk, és azt mondjuk, ahogy Mózes 5. könyvében megvan írva, Isten fent van a mennyben és lent a földön, hiszen ő kinyilatkoztathatja magát úgy és ott, ahogyan és ahol akarja, egyidejűleg, avagy már nem lenne Isten a mennyben, amikor a földön van, és amikor a földön van, akkor már nincs többi a mennyben, akkor a mennyország üres lenne, hiszen ő betölti az egész világ mindenséget, és azt mondja, az ég az én trónom, és a föld az én lábam zsámolja. Igen, akkor hol nincs ő? Dávid azt mondja a 139. Zsoltárban, ha a világ végére mennék, te ott lennél, és ha a pokolban mennék, ott vetném a lábam, te ott lennél, és a te kezed ott is vezetne engem. Isten mindenütt jelen van, Isten mindenható, Isten mindentudó. És ez az egy igaz Isten, aki csak létezik és létezni fog, kinyilatkoztatta magát nekünk Jézus Krisztusban. Ő azt mondhatta magáról, aki engem lát, az látja az atyát. Milyen hálásak vagyunk azért a kinyilatkoztatásért. Hányan töprengettek, erőlködtek fáradtságosan, mert meg akarták érteni. Ez most nem az értelem ideje, most a kinyilatkoztatás ideje van. Tovább szeretnék olvasni a Jelenések könyvéből, a 13. fejezetből nagyon fontos szavak és versek, hogy folytassuk a tegnap estével. Nem tudom, hogy mindezt itt érinthetjük-e anélkül, hogy mélyebben, hosszabban és részletesebben belemennénk ezekben a dolgokban. Talán a kontextus kedvéért a Jelenések könyve 12. fejezetéből, Jelenések könyve 12. fejezetének 3. verse és a 4. vers első része. Akkor megjelent hirtelen még egy másik jel az égben, egy nagy tüzes vörös sárkány 7 fejjel és 10 szarval és 7 királyi koronával a fején. Talán eddig. Én szeretném, ha ez nem csak egy prédikáció lenne, hanem mégiscsak egy bibliai tanítás. Hogy figyeljünk oda, nevezetesen arra, ami a későbbiekben a 7 fejű és 10 szarvú fenevadként van megjelenítve a Földön, az előzetesen a sárkányként van bemutatva, aki odafent van, de onnan le lett vetve. És ez azért annyira fontos, mert ebből láthatjuk, hogy a Sátán hol állította fel közvetlen trónját a Földön. Engem elkap egy szent bosszúság, amikor az emberek ezt az embert a zsidók között és a pogányok között keresik, csak nem ott, ahol ő van, és nem ott, ahol ő van, és nem azon a helyen. És ha a Biblia világosan leírja őt és a helyet, akkor még egy vak embernek is éreznie kell a botjával. János látott egy tüzes vörös sárkányt a mennyben, a Sátán, a vény kígyó, még mindig így van megnevezve a Jelenések 20. fejezetében, az első versben. Jelenések 20. első verse, vagy második vers is én tőlem. Vagy csak a második versszak, megragadta a sárkányt, a vénkígyót, ez az ördög és a Sátán, és 1000 évre megkötözte, bilincsekbe verte, a mélységbe vetette, elzárta a bejáratot, és így tovább. Szeretném, ha nagyon világosan meglátnák, úgy, ahogy az élő Isten kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban, és létrehozott itt egy élő gyülekezetet, nevezetesen az élő Isten gyülekezetét. Úgy a Sátán is megtette a maga dolgát, megvan a képviselője és az ügye itt a Földön, amit Isten ügyeként állít az emberek szeme elé. A 12. fejezetben szeretnék tovább olvasni, Jelenések könyve 12. fejezete, 9. verse, majd a 13. verset. A 9. versben a Jelenések könyve 12. fejezetében azt olvasjuk, ekkor a nagy sárkány, a régi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak neveznek, az egész világ megtévesztője levetettet a földre, és vele együtt az ő angyalai is levettettek. Ez a nagy sárkány, a Sátán, az ördög, levettetett, és a legvégén újra le lesz vetve. Ő felállította az ő trónját a földön, fel fogom olvasni nektek a Szentírásból, a 13. versben ez áll, Jelenések 12-13-ban. Amikor pedig a sárkány levettetve látta magát a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiút szülte. Tehát először fent, majd levettetve, és itt lent folytatva a magáit. 7 fej, 10 szarv, így jelent meg a sárkány az égen, vagy az égben. Most a Jelenések könyve 13. fejezetéből fogok felolvasni az első verstől. Ekkor láttam egy fenevadat kijönni a tengerből, amelynek 10 szarva és 7 feje volt. Felfigyeltetek rá, hogy mi ez? Ugyanaz, amit János fent látott, a Sátán, aki fent látott, aki le lett vetve, ugyanezt tette itt is. 7 fej, 10 szarv. Ennél sátánibb dolog nem létezik a Földön. Tovább olvasom. 10 királyi korona, és a fején Isten káromló nevek. Igen, teljesen beborítva ezzel. Aztán azt mondja, a fenevad, amelyet láttam, olyan volt, mint egy leopárd, de a lábai olyanok voltak, mint a medvéjé, és a szája, mint az oroszlán szája. A sárkány akkor átadta neki az erejét, a trónját és a nagy hatalmat. Hallottátok-e, ki adja ennek a fenevadnak, amely a tengerből jön ki? Mit jelentenek a vizek és a tengerek a bibliai proféciában? Erről a Jelenések 17-ben lehet olvasni, ismét 17, a 15. vers, majd így folytatta, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna trónol, népek és sokaságok, nemzetek és nyelvek, és most előjön itt egy fenevad a nemzetek tengeréből, és a sárkány átadja ennek a fenevadnak a hatalmát és a trónját. Felfogtuk-e ezt? Megértettük-e ezt? Ezt mondja itt Isten szent ígéje. Mennyire hálásak vagyunk a Szentírás minden egyes részéért, amelyet csak elolvashatunk, minden egyes szövegért, amely további megvilágosodást hoz, amíg a kinyilatkoztatás által a teljes kép világossá nem válik előttünk. Ti tovább olvashattok, ezután a sárkányt imádják, aki hatalmat adott a fenevadnak. Én nem vagyok olyan ember, aki ítélkezik, mert nekem magamnak is szükségem van Isten kegyelmére a végsőkig. De az emberiségnek nincs is tudatában annak, hogy voltaképpen nem is Istent imádja. Még csak nem is tudnak róla. Ők úgy vélik, hogy Isten tiszteletre járnak. Ja, igen, csak hogy milyen Isten tiszteletről van szó, ha körülnézünk az épületben, ahol Isten tiszteletnek kellene lennie, és látjuk a sok bálványokat, és minden mást, akkor igen, hol van az Isten tisztelet? Ott nincs Isten tisztelet. Az Isten tisztelet ott van, ahol a Szent Isten kinyilatkoztathatja magát, és ahol szellemben és igazságban imádhatjuk őt. Nem ott, ahol az emberek leborulnak a Csentorhai Madonna előtt. Még azt se tudom, ki tette oda, ki gyártotta, Isten biztosan nem. Ez is nyilvánvalóvá fog válni. El kell juttatni az emberekhez, ez másképp nem működik. Látjátok tehát, hogy az ördögi dolog itt a Földön magához, az ördöghöz kapcsolódik. Ugyanúgy, ahogy a földi isteni dolog is kapcsolatban áll Istennel. Két különböző birodalom, az egyik Isten birodalma Jézus Krisztuson keresztül, a másik a Sátán birodalma az Antikrisztuson keresztül. Ezt világosan ki kell hirdetni az egész világban. Jézus Krisztus gyülekezete Isten oldalán áll, nem pedig az Antikrisztus oldalán. És ne gondoljátok, hogy ez rosszul hangzik, hanem valóban jól, mégpedig azok számára, akik még nem látják tisztán a dolgot, de amit egészen világosan ki kell mondani. Még tovább olvasom, hogy lássátok, hogy fenevadként nem csupán egy hatalomban címezve, hanem hirtelen egy egyén is, aki ennek a hatalomnak az elöljárója. Néha mosolygok, amikor különösen a külföldi újságokban a harmadik birodalom idejéről olvasok, ott nagyon-nagyon ritkán hangzik el, a németek mindig náci Németország és Hitler Németországa, és így tovább. Az emberek mind nagyon tapintatosak, nem úgy, mint én, akinek ki kell engedni a macskát a zsákból, és nem veri a bokrot, hanem azt, ami a bokor alatt rejtőzik, azt kezelem egy kicsit, és nem is mindig kesztyűskéz. Ez egyszerűen az ige hirdetéshez hozzátartozik, de mi mindannyian, akik részesei voltunk, emlékezhetünk arra, hogy milyen gyakran beszéltek a fenevadról. Volt egy közös szó a harmadik birodalom éveiben, ha valaki sárga egyenruhában jött, ami valamilyen jelvén volt, az öregek azt mondták, ez egy magas rangú állat. Ismeritek ezt a kifejezést? Természetesen mindannyian tudjuk, hiszen mindannyian benne voltunk. Állandóan, és ha valakinek van két dolog, itt, vagy néhány itt, ja, ez aztán valóban egy magasrangú állat. Ez a köznyelven még ma is így van. Igen, még ma is. Mit akarok ezzel mondani? Nem akarok semmit sem mondani, hagyni akarom, hogy Isten elmondja, amit már elmondott a Jelenések 13. fejezetének a 7. versében. Az is meg lett engedve neki, hogy ki az a neki. Az is meg lett engedve neki, hogy háborút vívjon a szentekkel, és legyőzze őket, és hatalom adatot neki. Nem nekik, hanem neki. Minden törzs és nép felett, nyelvek és nemzetek felett. Nos, már most ki az a neki, hogy ez a nagy hatalom létezik, mindannyian tudjuk, de ki az a neki? Ez a neki, ez az az ő, aki megtestesíti ezt a hatalmat. Az a személy, aki meghatározza a hatalom gyakorlásának módját. Ezen sem töprengünk már, a sátának megvan a képviselője itt a földön, és minden hatalom az ő rendelkezésére áll. Azt tudjátok, hogy amikor az Úr átment a kísértéseken, a sátán már felajánlotta neki a világ összes királyságát. De a mi Úrunk tudta, hogy amikor eljön az idő, ő lesz az örökös Úr az egész földön. És abban a pillanatban, amikor egyik lábát a száraz földre, a másikat pedig a tengerre teszi, mint az eredeti tulajdonos, ez hallható lesz úgy a mennyben, mint a földön is, és minden megrendül, mert ez az a pillanat, amelyben igényt állít magának. Ő nem csak, hogy megváltott minket, hanem azt is elrendelte, hogy ez a föld megújuljon, és az ezer éves királyság itt megvalósuljon. Valamint azt is, hogy egy új ég és egy új föld következzen. Hatalma van minden nép, nyelv és nemzet felett. Ki gyakorolja majd ezt a hatalmat? Valaki az Egyesült Államokból vagy Oroszországból? Ezt egyikünk sem hiszi el, vagy Kínából, ezt sem hiszi el senki. Akiben van egy kis istenfélelem, és ismeri a Szentírás, az tudja, hogy honnan ered a hatalom gyakorlata. És ebben nem tévedünk, lehet, hogy nem leszünk megkímélve egy rövid időre attól, hogy ezt megérezzük, de minden, amit Isten megenged, csak arra fog szolgálni számunkra, hogy még jobban elszakadjunk ettől a földtől, és egyszerűen kiáltsunk, gyere hamar, Uram Jézus, és vess véget ennek a szomorúságnak. Isten már tudni fogja, hogy mi szükséges ehhez, hogy végső soron a szellem és a mennyasszony ugyanazt mondja majd, nevezetesen azt, hogy csak kikiáltsák, jövel, Uram Jézus. Ez ma még nem egészen így van, de nagyon gyorsan azzá válhat. Ami ezt az őt, vagy a nekit illeti, ezt az egyedi szemét szeretnék még nagyon röviden felolvasni a Jelenések 17. fejezetéből. Jelenések 17, itt csak két verset, 9. verset, talán a 11. verset. Jelenések 17.9. vers. Itt értelemre van szükség, amely bölcsességgel párosul. A hét fej, a hét hegy, amelyen az asszony trónol. Mindannyian együtt olvastátok-e? A hét hegy, vagy a hét fej, a hét hegy, amelyen az asszony trónol. Hol másutt létezik még a földön a hét hegyen fekvő város, ahol az egyetemes egyház uralkodna és kormányozna? Aki még nem értette meg a nők kifejezést, az nagyon gyorsan megérti. Ahogyan az asszony felveszi magában a magot, az élet, hogy életet szüljön, úgy lett a gyülekezet is meghatározva arra, hogy magába vegye az isteni magot, hogy Isten fia és leányai születhessenek. A mag pedig Isten igéje, de itt a hite hagyott egyház, a prostituálódott, a nagy paráznával van dolgunk. Az Isten káruló nevekkel elhalmozott asszony nem a gyülekezet. A gyülekezet a Jelenések könyve 12. fejezetében van leírva, mégpedig a 12 csillagból álló koronával a fején, ami azt jelenti, hogy az új szövetségi gyülekezet a 12 apostoli tanítással van megkoronázva. És ebből a gyülekezetből, a valóban apostoli, biblikusan apostoli új szövetségi gyülekezetből fog megszületni a győztesek sokasága, akik majd elragadtatnak Istenhez és az ő trónjához. Megértettétek-e ezt? Itt azt mondja, akinek van értelme, nem a te bölcsességed, és nem az enyémről van szó, hanem az isteni bölcsességről, azzal párosulva, amit Isten ad. És azt írja, a hét fej, hét hegyet jelent, azt a hét hegyet, amelyen az asszony trónol. A 11. versben pedig ezt olvassuk, aztán továbbá a fennevad, amely már korábban volt, és most már nincs többi, maga a 8. és mégis a 7 király közül való, és oda távozik a pusztulásba. Aztán jön a 10 szarv, meg minden további. Most már szinte mosolyognom kell, valószínűleg már elmondtam ezt itt, de nem árt, ha újra elmondom. Ki az, aki el tudja hinni, hogy a Vatikán kellős közepén egy kinyilatkoztatást kaphat Istentől? Aki Istennel kapcsolatban áll, az megkapja. Őszintén szólva, én ezt már megtapasztaltam, valószínűleg 1964-ben, ha pontosan számon tartom az időt, akkor egy amerikai csoporttal elmentem egy városnézésre, csatlakoztam hozzájuk, és közvetlenül minden lépés előtt, amit megtettünk, az idegenvezető azt mondta nekünk, hölgyeim és uraim, tisztelt hölgyek és urak, szeretnék mondani valamit önöknek, mégpedig azt, hogy most nem Olaszországban vagyunk, hanem egy külön államban, most a vatikáni államban vagyunk. Ezután felsoroltam, mi minden tartozik ehhez az államhoz, és miközben ezt a felsorolást végezte, jött a kinyilatkoztatás az imént olvasott ígére. Ő maga a 8., és mégis a 7-hez tartozik. És ezért nem találják meg az emberek, mert ott van alámerülve, de Isten kiemelte őt. Ne aggódjatok emiatt. Ő maga a 8., de valójában csak 7 van. 7 fej. De egy kilőtt, és ez a 8. De ez azután tönkre megy. De erről még sokkal, sokkal többet is mondhatnánk, és messzire mehetnénk, Isten mindent helyénvalóan elrendezett. Avagy tudtátok-e, hogy a vatikáni állam csak 1929 óta vatikáni állam? Tudtátok-e, hogy mindezek a dolgok hogyan történtek? Mindezeket a dolgokat rendesen el kell olvasni, és aztán meg kell érteni, hogy a dolgok hogyan készültek el a végidőkre, hogy minden az isteni proféciák szerint alakulhasson. Hála legyen az élő Istennek ezért. Ő gondoskodott, és gondoskodni fog a végsőkig. Még sok más ígérést is olvashatnánk erről, csak a jelenések 14. részének 9. versét szeretném röviden felolvasni, majd a jelenések 15-tel befejezni. A jelenések könyve 14. fejezetében, és ez számomra nagyon-nagyon fontosnak tűnik, három isteni üzenettel találkozunk. Az égen három angyalt lehet látni repülni, és mindegyiküknek más-más feladata van. Ugyanúgy, ahogy Isten megmutathatja Jánosnak a sárkányt az égen, ami még mindig a földön van, és láthatja a gyülekezetet, mint egy nőt az égben, ami azonban a földön van, ott 12 csillaggal, itt a 12 apostol tanításával megkoronázva, úgy Isten itt is nagyon világosan kinyilatkoztathatja, hogy az égen mutatott dolgok itt a földön történnek, és hamarosan mindannyian áment fogtok mondani, ne aggódjatok. Jelenések könyve 14. fejezetéből a 9. vers. Akkor láttam egy másik angyalt magasan az ég közepén repülni, aki megbízhatóan hirdette az üdvösség örökké való üzenetét a föld lakóinak, és minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek. Egy kérdés, mi áll a Máté 24-ben, a 14. versben? Az Isten országáról szóló evangélium hirdetve kell legyen minden nemzetnek tanúbizonságul. Aztán eljön a vég, és ez az Isten országról üdvösség üzenete hirdetve lesz az egész föld kerekségén, tanúságtételül minden nemzetnek, és akkor jön el a vég. Az evangélium a tiszta, örökké érvényes evangélium, ahogyan azt a testvéreink hirdették az apostolok idejében, most a végén is ugyanúgy kell hirdetve legyen. Minden népnek, nyelvnek és nemzetnek. Mit gondoltok, miért nyílnak meg minden ajtók most? Miért bomlanak le a határok? Miért teszi Isten mindez? De egész bizonyosan az ő szavának beteljesedésére és az örökkévaló evangéliumának hirdetése véget az egész világon. És amilyen bizonyos az, amit Isten mondott, annyira bizonyos, hogy meg is fog valósulni. Mert az ég és a föld elmúlik, de Isten igény nem múlhat el, és nem is fog elmúlni. A hetedik vers következik. Közvetlenül az örökkévaló evangélium hirdetése után a következő kijelentés következik. Hangos hangon felkiáltott, féljétek az Isten, és adjatok neki tisztességet. Mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és a vízforrásokat. Ma a tengert és a vízforrásokat imádják, mondván a természet, ami Istenünk. De aztán jön a felszólítás, hogy nem a teremtett dolgokat imádni, hanem az ég és a föld teremtőjét imádni, és dicsőséget adni neki. Következik egy harmadik, nyolcadik vers. Mögötte egy második angyal jött, kiáltva, elesett, elesett a nagy Babilon, amely paráznaságának borából minden nemzetet megitatott, vagy leitatott. Mindenki, aki ott iszik abból a pohárból, megrészegül, és nem jár többé az egyenes úton. Már nem tud járni rajta. Ide-oda tántorog, és ezzel kapcsolatban felhívhatjuk a Jeremiás prófita 51. fejezetének szavát, amely olyan meggyőződő ige, hogy még azt is le kell győznie, aki a rendszerhez tartozik. Jeremiás 51. 7. vers. Egy aranypohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegítette az egész földet. Annak borából ittak a nemzetek, ezért a nemzetek elvesztették értelmüket. Avagy én írtam ele ezeket a szavakat, ezt a Szent Szellem írta. És gondoljatok csak bele, hogy mikor élt Jeremiás proféta. Isten profétái Isten olyan emberei voltak, akik által az Úr beszélhetett, cselekedhetett, előrejelezhetett dolgokat, és hallgassátok ezt meg magatoknak. Váratlanul Babilon elesett és megsemmisült. Sírassátok a várost, szerezzetek balzsamot a fájdalmára, talán van még gyógyulás a számára. Aztán a 9. vers, higgyétek el nekem, hogy itt nincs többé gyógyulás. Meg akartuk gyógyítani Babilon, de nem volt gyógyítható. Hagyjátok önmagára. Hadd távozzunk el, ki a maga földjére. Halleluja. Azok, akik meg akarják gyógyítani Babilont, elkéstek. Csak egy felhívás van, ti én népem, jöjjetek ki onnan, különüljetek el. Van gyógyulás, de nem Babilon számára, hanem mindazok számára, akik kijönnek Babilonból, akik maguk mögött hagyják az átkozott rendszert, hogy az élő Isten áldása alá kerüljenek. Miért kellett ezt most mondanom? Galata levél első fejezete 8. verse. Bárki legyen az, aki egy másik evangéliumot hirdet, mint amit mi hirdettünk, mi állít írva, az legyen átkozott. De még ha mi vagyunk, ha mi magunk vagy egy angyal a mennyből is, egy más üzenetet hirdetne nektek, mint amit mi hirdetünk, átkozott legyen az. Ez egy elátkozott rendszer. Ezt az egész világon hangoztatni kell, és felhívást kell intézni, jöjjetek ki onnan, mert még mindig a kegyelem ideje van, és még mindig hirdetetik az evangélium, és az emberek hívőké válhatnak, és a helytelenből átkerülhetnek a helyesbe. Hány pünköst ista létezett már? Én magam is ismerem azt a két testvér, akik annak idején a Vatikánban a legfőbb bíborosra tették a kezüket, hogy megkapja a Szent Szellem keresztségét. És valóban B.E. bíboros testőrei hirtelen zajt hallottak, bementek és lerángatták róla ezt a két testvért. Ők megrázták a fejüket, és azt mondták, beszélj, 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 és így tovább. És már nem is tudott beszélni, minden kiveszett belőle. Sokan meg akarták már gyógyítani Babilont, és még ma is sok karizmatikus azt is hiszi, hogy ott gyógyítani tud, és nem tudják, hogy ők maguk, kérem, megbetegesznek, hogy nem kihúzzák az embereket, hanem maguk is beleesnek, és ezt nem veszik észre. Csak azt szeretném, ha egy szép napon a Düsseldorfi stadion rendelkezésemre állna, hogy hirdethessem a mindenható Isten igéjét ott is. Erre ösztönözve vagyok minden erővel. Ugyanúgy, ahogy az angyalok itt meglettek mutatva, és a dolgok belettek jelentve, hadd történjen meg pontosan úgy a lezajlás itt a Földön. A Jelenések 14. fejezetének 9. versében azt mondja, még egy másik, egy harmadik angyal követte őket, aki nagy hangon kiáltotta, ha valaki imádja a fenevadot és annak képét, és a fenevad bélyegét felveszi a homlokára vagy a kezére, annak innia kell az Isten haragjának borából, amely keverék nélkül készült haragjának poharában, és tűzzel és kénkővel kínoztatik a szent angyalok és a bárány színe előtt. De ki az, aki tisztában van azzal, hogy mi a fenevad bélyege? Ki tudja, ki a fenevad? Ki tud ezekről a dolgokról? Én megismétlem magam ma, egy napon szívből hálásak leszünk, hogy Isten elküldött egy profétát a mi nemzedékünkbe, hogy felfedje mindezeket a dolgokat, amiket mi soha nem tudtunk volna meg. És én teljes szívemből magamat is beleszámítom ebbe, tartozom Istennek azzal, hogy elmondjam az igazat, ma nem tudnám én sem azt, amit tudok, és nem tudnám hirdetni azt, amit hirdetek, ha Isten nem küldte volna el az ő szolgáját és profétáját, akin megnyugodott a profétaság szelleme, aki belelátott a profétai ígébe, és megismertette a kinyilatkoztatást, amit korábban nem lehetett látni. Az ige még mindig, vagy továbbra is a profétákhoz intéződik. De aztán vannak olyanok is, akik nem proféták, akik a mezőgazdaságból jöttek, akik egyszer eperfabogyókat szedtek. Én magam szedtem egyszer epret egy eperfáról Magyarországon, csodálkoztam, hogy néznek ki, vagy fügét termesztettek. Izraelben leszettük a fügét a fákról, tudjátok, Isten akkor azokat veszi is, küldi el, akik nem proféták, és a profétai szót helyez a szájukba, és hirdeti azt a nemzeteknek és nyelveknek. Én teljesen nyíltan kimondom, én nem vagyok proféta, de egy dolgot tudok, a profétai ígében részesültem a kinyilatkoztatás által. A szívemben hordozom azt. Ez egy részemmé vált nekem. Nekem is, neked is egy részeddé válhat. Isten igéje élő kinyilatkoztatásá vált-e számodra? Vagy még mindig erőfeszítéseket kell tenned? Gondolkodnod kell azon, hogy hogyan is állnak a dolgok, vagy a kinyilatkoztatás által kapod-e őket? Nézzétek, milyen fontos ez. Még csak egy bibliai rész a Jelenések 15.2-ből, és láttam valami olyasmit, mint egy kristály tenger, amely tűzzel keveredett volt, és láttam azokat, akik győzelmet arattak a fenevad, és annak képe és névszáma felett a kristály tenger mellett állni, isteni hárfákkal a kezükben. Ki fog a kristály tenger mellett állni? A széles hívő tömeg, akik figyelembe vétel nélkül elhaladnak amellett, amit Isten tesz, és részt vesznek ebben a földi rendszerben? Nem. Ott lesz a győztesek sokasága, azok, akik kitartottak a megpróbáltatásokban, akik győzelmet arattak a fenevad, a képmása, a névszáma felett. Nem fog az ölünkbe hullani, és nem is lesz könnyű számunkra, de Isten kegyelméből tudjuk, hogy még ha a megpróbáltatások ideje el is érne minket, mi vár ránk a megpróbáltatások ideje után, nevezetesen az örök dicsőség és üdvösség. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ami nem jutott el az emberi szívbe, azt készítette el Isten azoknak, akik szeretik őt. Aki szeretni akar az Isten, az szeresse őt teljesen, ne fél szívvel, hanem valóban teljesen Jézusért élni, teljesen érte. Így akarunk végigmenni az életen. Az isteni igazság teljes elfogadása és befogadása, ahogyan meglettünk ajándékozva kegyelemből a szellem kinyilatkoztatása által. Nem mi vagyunk azok, akik különbséget teszünk, Isten megtette a különbséget, és ezt már Malakiás próféta által kihirdette az Ószövetségben, a 3. fejezetben, a 18. versben. Akkor ismét észreveszitek majd a különbséget a között, aki Istent szolgálja, és aki nem szolgálja. Szeretteim, elég sokszor elmondtam már, az isteni kinyilatkoztatás által láttuk Krisztust, felismerhettük, tudatára ébredhettünk, hogy ő, Immanuel, Isten velünk van. És pontosan így átlátjuk az Antikrisztust, és Krisztus szelleme az, amely bennünk az Antikrisztus ellen kell, hogy legyen. Mert az egyik és a másik olyan, mint a nappal és az éjszaka, mint a fény és a sötétség. Ezért hisszük, hogy Isten kegyelmesen meglátogatott minket ezekben az utolsó napokban. Nem csak az, hogy hívőké válhattunk, hanem az is, hogy felismerhettük őt és az ő feltámadásának erejét, valamint az időket, amelyekben élünk, az idők jeleit. A kihívás és az összegyűjtés isteni üzenetét, a helyreigazítás és a visszavezetés a Jézus Krisztus eredeti evangéliumához és az apostolok tanításához, mert ezt ígérte Isten az ő igéjében, és ez így történik a szemünk előtt. Nem a széles tömeg lesz, hanem az elhívottak, a kiválasztottak sokasággal lesz az, akik a szellem és az ige által születtek, akiket a bárányvérrel megváltott, összekötve Istennel. Menjünk együtt szívvel, lélekkel, lépést tartva, mint egy, és még köztünk is mássá kell válnia a helyzetnek, Isten szeretetének kell uralni a szívünket és elménket, sokkal inkább alá kell vetnünk magunkat a Szent Szellem vezetésének, hogy megtartóztassuk a nyelvünket, kivéve, ha Isten szolgáljuk vele, néhány dolognak még mindannyiunkkal meg kell változnia. Isten ezzel is meg fog ajándékozni kegyelemből. Neki, a mi felmagasztalt Urunknak és megváltónknak, Jézus Krisztusunknak, aki a hét arany gyertyatartó között jár, aki még ma is beszél, még ma is munkálkodik, aki még mindig úgy tekinti a gyülekezetet, mint arany gyertyatartót, akinek kezében van a hét angyal, a hét csillag a jobbjában. Ő még mindig az, akinek a jobbja fel van emelve. Az Úr jobbja felmagasztaltatik, és az Úr jobbja megtartja a győzelmet. És azok, akik mindent legyőznek, úgy vannak bemutatva, úgy fognak megjelenni, mint a győzelmi sereg a kristályi tenger mellett. Az Úr ajándékozzon meg bennünket az ő győzelmével, amelyet a Golgotán vívott ki, és ajándékozzon meg bennünket a győztesek erejével, hogy mi is legyőzhessünk minden, és méltók legyünk arra, hogy találkozzunk az Úrral, amikor újra eljön, hogy hazavigye az övéit. Neki, az élő Istennek legyen a dicséret és hálaadás, dicsőség és imádat most és mindörökké. Amen. Amen. Hadd álljunk fel, adjunk hálát az Úrnak. Rusz testvér, imádkozol? Hűséges Istenem, szívünk mélyében köszönjük neked a te drága és szent ígédet, a profétai ígéd, Uram. Az ég és a föld elmúlik, de a te szavad nem térhet vissza üresen. Meg kell tennie azt, Uram, amit a proféták szája, az apostolok szája mondott, az apostol szája által mondod, annak meg kell történni, Uram. Látjuk a mi napjainkban. Ó Istenem, Uram, nem tőlünk kifolyólag, hanem a Te kegyelmed által lettünk megajándékozva vele, Uram, hogy meglássuk, és ezért imádunk Téged, és szívből hálát adunk Neked hatalmas ígédért, még ma reggel is. Nem emberek szavát hallottuk, hanem a Te szavadat. A Te szavad az igazság, Uram, dicsőség és hálaadás, tisztelet és imádat a Te dicsőséges nevednek. Az emberek elmehetnek a Te szavad mellett, anélkül, hogy figyelembe vennék, Uram, de a Tieidnek kegyelmet adsz, és világosságot adsz, Uram, és megértés a Te szavadról, Uram. Hála legyen Neked érte. Tisztelet és dicsőség, magasztalás és imádattal jövünk elődbe. Uram, adj kegyelmet mindazoknak, akik eljöttek és hallották a Te ígédet. Ajándékozz meg kegyelemmel mindenkit, Uram, hogy befogadják, meghallgassák, Uram, és tisztelettel és dicsérettel adózzanak az Egynek. Halleluja! Hűséges Urunk, most előtbe szeretnénk terjeszteni azoknak a szeretteinknek a közbenjárását is, akik a Te közbenjárásodra bízták magukat. Te vagy a nagy orvos és segítő. Te képes vagy beavatkozni, számodra nincs határ, Uram, aki keleten, nyugaton, északon vagy délen ismered a népedet, ismered a szükséged. Te tudod, mire van szüksége mindenkinek, Uram. Uram, mindent elittárunk, és bensőségesen kérünk Téged, segíts meg kedves testvéreinket és testvérnőket, segíts meg mindenkit, Uram, aki segítségre szorult. Uram, bízunk benne, és tudjuk, hogy kérésen és megértésen felül adsz. Fogadd el a tiszteletet, a dicséretet és az imádott a Jézus nevében. Amen.